Egyetlen egy verset szeretnék felolvasni, amely alapján ma délelőtt elmélkednénk, a 32. verset, tehát Lukács evangéliuma 15. fejezet 32. verse így hangzik: Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Foglaljon helyet a gyülekezet. Személy szerint nagyon örültem az első éneknek, nem mintha a többinek nem, csak úgy éreztem, pedig nem beszéltünk össze, hogy ez az első ének egy bevezetője lesz annak, amiről ma szeretnék vallást tenni, bizonságot tenni, ami alapján Isten igéjét szeretném ezen a délelőttön hirdetni. Az Óegyházban a feltámadást követően a harmadik vasárnap az öröm ünnepe volt, az öröm vasárnapja volt, és mondhatnánk azt, hogy nekünk megváltott, újjászületett embereknek minden vasárnap egy ilyen örömnap, de ma kicsit kiemelteni szeretnék ezzel a témával foglalkozni, és sokat gondolkodtam azon, hogy honnan válasszak igét ehhez a témához, és egyszer a szívembe jött ez a gondolat, hogy hát a tékozló fiú története, az pont az örömről szól. Két emberről szól, az egyik az, aki tud örülni, a másik, aki nem tud örülni. És talán így kezdetnek egyfajta önvizsgálás, megvizsgálva életünket, szívünket ott legbelül, föltehetjük az első kérdést, tudok-e örülni? Látszik-e az öröm bennem? És rögtön ezt követőleg jön egy másik kérdés is, hogy minek örülök? Hát amikor az emberekkel találkozunk és örvendezünk, akkor meg szokták kérdezni, na de minek örülsz? Annyi minden van ebben a világban, aminek nem kéne örülni. Ami a lelkesedést, az örömöt kiveszi az ember életéből, az ember szívéből, kilopja. Te minek örülsz? És lehet, hogy nagyon sok okot föl tudnánk sorolni, hogy minek örülünk, de ez a délelőtt hadd szóljon arról a központi tájról, az örömnek a forrásáról, arról a szeméről, akinek örülünk. Akinek köszönhetjük az életet, aki megörvendeztetett bennünket, aki nem maradt halott, hanem föltámadott, aki nem csak itt járt, hanem vissza is jön értünk. Nagyon szívbe markoló ez a kérdése, ez a kijelentése az édesapának, akinek egyben fájt az, hogy a másik fia, aki végig ott volt mellette, aki végig szolgált, hűséges volt hozzá, egy ilyen örömteli alkalman nem tud közösségbe lenni. Kedves testvérek, intőjel és figyelmeztető ez számunkra, hogy miközben a mi Urunkat szolgáljuk, és ott vagyunk a gyülekezetben, és tesszük a dolgunkat, aközben nehogy olyan személyekké váljunk, akik nem tudnak bekapcsolódni abba a közösségbe, ami az Atya, és az elveszett fiak és a tékozló fiak közössége. Ebbe az örömteli közösségbe. Azért arra gondoltam, hogy nem csak ezt a történetet hozom a testvérek elé, hanem szeretném, hogyha kicsit megvizsgálnánk azt, hogy az ószövetségi ember hogyan örvendezett és minek tudott örülni. Ennek alapjául egy Zsoltárt hoztam, a 66. Zsoltárt, amely kiemelkedő szerepet kap, hisz maga a Zsoltár már így kezdődik, hogy örvendj egész föld az Istennek, zengjetek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Nekem itt a Bibliában nyelvtanilag föl van osztva, hisz egy alkalommal, amikor szolgáltam, akkor elkezdtük elemezgetni ezt a Zsoltárt, és milyen Érdekes ez az aktivitás a Zsoltárnak, amely arra buzdít, arra serkent bennünket, hogy ne legyünk passzívak, ne legyünk némák, ne üljünk, ne legyünk szokványosak. Testvérek, ez a bátorítás, ez a buzdítás, mintha a mai embernek is erre szüksége lenne. Hisz elfáradunk, hisz belefáradunk dolgokban, hisz könnyebb megszokni a kényelmet, a komfortot, és Isten igéje ebből a zónából kiragad, szeretne kitaszítani bennünket, hogy ne légy néma! Azok, akik itt idősebbek és talán karénekes énekeket ismerik, őrálló fújad a kürtöt, ne légy néma! Tehát van egy feladatunk, amelyben Isten arra bátorít bennünket, hogy ne legyünk tétlenek, ne legyünk szótlanok, hanem mondjuk el, osszuk meg azt, ami bennünk van. Örvendez egész föld az Istennek. Micsoda bátor kijelentés ez, amikor itt a Zsoltáríró mindenkit felszólít erre. Nem csak a hívőket, nem csak a gyülekezeti tagokat, nem csak a papokat, nem csak a lévitákat, nem csak azokat, akik hárfával, citerával, dobbal és cintányéra dicsérték az Istent, nem csak a hivatásos zenészeket, hanem az egész földet. És mindjárt megnézzük, hogy miért van oka örülni az egész földnek. Amikor az emberekkel beszélgetünk a hétköznapokban, és talán olyan híreket kapunk, vagy olyan dolgokat osztanak meg, amelyek nem éppen az örömről szól, akkor az a kérdés, hogy vajon tudunk-e nekik olyat mondani, amivel kicsit kiengesztelődik, kienged ez a kemény, fagyos szív. Vajon föl tudjuk-e melegíteni ezeket a szíveket? Hisz a beszéd egy hatalom az ember életében, azt mondja a Isten igéje, hogy a beszéd az tud ölni, és tud életet adni, és az a kérdés, hogy vajon az én beszédem tud-e életet adni, föl tudja-e melegíteni azokat, akikkel társalgok, akikkel együtt vagyok. A Zsoltár írónak a beszéde, ez a gondolata, amely azzal kezdődik, hogy örvendj egész föld, nagyon inspiráló. Valami olyasmit árul le, valami olyasmiről beszél, amely nincs meg mindenkinek. Hogy lehet az egész földet bevonni ebbe a dicsőítésbe, hisz így folytatódik, hogy zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Örvendez, zengedez, dicsérd. Hozzám nagyon közel áll a sportvilág, legfőképpen a futball. Aktívan igyekszem ezt végezni is, és nem tudom elképzelni azt a stadiont, nem tudom elképzelni akár játékosként, akár nézőként, hogy valaki egy meccset csak így mereven végig bámul és végignéz. Vannak helyzetek, amikor a szurkolók is nyugodtak, de alapjában véve még a szurkolók is teljes aktivitásban vannak. Na, nem arra az aktivitásra gondolok, amikor leszedik a székeket, meg megrongálják a stadionokat, hanem egyszerűen tapsolnak, kiáltoznak, bátorítják, buzdítják, jobb esetben a csapatok, rosszabb esetben szidalmazzák, tehát egyfajta aktivitás, egyfajta közösség, egy morgás, valami zúgás van ott, és amikor megszületik a gól, akkor senki nem marad ülve. Mindenki föláll, ugrál. Mennyi módja van annak, hogy az ember az örömét kifejezze? És néha úgy eszembe jut, hogy mint hívő ember, mint aki sokkal csodálatosabb és nagyobb dolog előtt állunk, hisz szemlélhetjük Isten munkáját, Isten tetteit, Isten dicsőségét. Látom és értem ennek az értelmét. Én azt gondolom, hogy nem mehetek el úgy emellett, hogy néma legyek, hogy csak ülök, hogy csak hallgatok. Örvendj egész föld! Gyertek és kapcsolódjatok be! És itt a hangsúly rajtunk van, az egész földön. Kinek kell örvendezni? Hát nekünk. Nézzük meg, hogy minek örvendez, minek örül az ószövetségi ember. Azt mondja, hát Istennek. Hát nem lehet más az örvendezésemnek a tárgya, mint maga az Isten. Aki alkotott, aki teremtett, akinek a tettei félelmetesek, akinek nagy az ereje, aki előtt az egész világ, az egész föld leborul, és énekel neked. És milyen érdekes, ahogy erre fölkészít a zsoltáros bennünket. Hogyha Isten a tárgya az életünknek, ha ő van a középpontban, ha róla szól minden, akkor ott van az örvendezés, az engedezés, a dicséret, ott van az, hogy szemlélem, nézem az Isten tetteit, az Isten munkáját, és észreveszem a legapróbb dolgokban is, és a hatalmas dolgokban is. Mennyire kezd kiveszni ez a látásmód, ez a gondolkodásmód a hívő emberek szívében, mert Jézus nagyon jól fogalmazott a magvető példázatában, hogy jönnek az égi madarak, és kikapkodják a magvakat a szívünkből. És ha valami nem nő ki, ha valami nem nő föl az életünkben, ha nem lesz valami teljes, mint például akár az öröm, ez részben pont annak köszönhető, hogy jön a sátán, és valamivel kikapkodja, kiszedegeti ezt az életünkből. Egy rossz hírrel. Ezért az Ószövetségben én úgy látom, hogy az örvendezés, ami inkább az érzelmekről szól, az pont nem érzelmi kérdés. Egy állapot. Egy állapot. Az, hogy valaki boldog, az, hogy valaki örvendez, az, hogy valaki áldott, az az Ószövetségben, főleg ezzel az indulatszóval, amelyet többször is olvashatunk, hogy boldog ember az, ez pont egy állapotról szól. Arról szól, hogy a helyemen vagyok. Arról szól, hogy jó helyen vagyok, hogy tudom a helyem ebben a teremtett világban, tudom a helyem az Istennel való kapcsolatomban. Nem kell menekülnöm, nem kell elbújdosnom, nem kell szégyenkeznem, hanem jöhetek oda az Istenhez. Amikor énekeltük az éneket, hogy ó, szívemben itt a menny, hát az az ember, az biztos, hogy nem kell, hogy elbújjon, elmeneküljön, akinek a szívében ott van a menny, mert az az ember, a sugárzik, arról árad, az az öröm, az a békesség, amiről szól ez az ének. A Zsoltár író pont ugyanezt mondja. Ha Isten tetteit figyelem, mi nagy vagy te, ugye énekeljük az énekben, ha Isten tetteit figyeljük, azok inspirálnak bennünket a hálára, az örvendezésre. Mert látom, hogy mit tesz Isten. Tudom. Látom azt, hogy képes a beteget meggyógyítani, hogy képes a gyászolót megvigasztalni, hogy az elveszett dolgokat vissza tudja hozni, újra tudja éleszteni, újjá tudja tenni, hogy ami halott, az élővé válik. Ez mind Istennek a tettei. Az ószövetségi embernek elég volt kilépni a sárkából, vagy az otthonából, körbenézni, és azt mondani, ez mind Istennek a tette. A mai ember kimegy ebbe a világba, szétnéz, és azt mondja, ezt is én teremtettem, ezt is én csináltam, ezt is én hoztam létre. Egy én központú, egoista világban élünk, ami minden arról szól, hogy én mit teszek és mit csinálok. És ennek a veszélye megvan, hogy ez bejön a gyülekezetbe, és ez a fajta gondolkodás. Testvérek, szeretnélek óvni benneteket ettől, mintha Jézus szavai visszacsengelnek, ne így legyen ez köztetek. Ne úgy legyen, hogy a gyülekezeti élet, a közösségi élet arról szól, hogy én mit teszek, hanem mit tett ő, mit tesz ő. Gyertek és nézzétek, és örvendjetek annak, amit Isten tesz, és az egész föld leborul előtte. Pál apostol azt mondja, Jézus Krisztus olyan hatalmat kapott, hogy minden nemzet, mennyei és földi meghajlik előtte, leborul előtte. Keleten ma ezt külsőben, a formában is igen szigorúan veszik és gyakorolják. Jézus nem a külsőt várja el elsősorban tőlünk, de azt igen, hogy meghajoljunk előtte, hogy alárendeljük magunkat, életünket az ő akaratának, az ő parancsainak. Tovább folytatódik a Zsoltár, jeltek és lássátok Isten tetteit, félelmetes dolgait az emberek között. Tehát Isten nem csak az univerzumban munkálkodik és munkálkodott, hanem munkálkodik az emberek között. Ezért nagyon örültem ennek a párhuzamnak, mert az elveszett ember, a tékozló ember története legfőképpen arról szól, hogy Isten hogyan munkálkodik az ember életében. Hogy hogyan tud helyreállítani Isten egy embert, aki elpazarolja az életét, aki eltékozolja az életét, hogyan kaphat egy új életet abban a közösségben, amely az Isten és ember közösségéről szól. Jertek és lássátok, szemléljétek. Testvéreim, ahhoz, hogy észrevegyük Istennek a munkáját az emberek között, itt is egy aktivitásról van szó. Meghív bennünket a Zsoltár író erre. Mozduljatok ki! Ha csak ülsz és tétlen vagy, nem fogod észrevenni, hogy mit tesz Isten. Beszélgetek emberekkel, és gyakran előjön ez. Nem látom az Istent. Nem látom az ő dolgait. De hát testvérem, mit teszel annak érdekében? Hát elcsendesedek el, leülök magamnak, el vagyok. Jertek! Lépjetek, tegyetek lépéseket, és nézzétek meg. És azt, amit láttok, azokat a félelmetes dolgokat, az serkentsen benneteket az örömre. Nem kellett idegen dolgokat, valamit beleképzelni ebbe a történetbe, mert maga a Zsoltár író Izrael életéből hoz föl példát. Szárazföldé változtatta a tengert, és száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. A mi létezésünk, mondja a Zsoltár író, az, hogy mi itt lehetünk ma Izraelben, az, hogy egy országban lehetünk, annak köszönhető, hogy mit tett Isten. Kedves testvérem, az, hogy te itt ülhetsz, és itt vagy, közösségben velünk, és Jézus Krisztussal, az annak köszönhető, hogy mit tett Isten a te életedben. Milyen utat nyitott meg, milyen csodát kellett neki tennie azért, hogy te ne vesszél el, hogy ne maradj a bűn szolgaságában. Miért vagyunk némák? Hisz akkor az életünk arról szól, hogy mit tett Isten az életünkben. Megosztjuk egymással, Pál apostol azt mondja, amikor összejöttök, akkor mondjátok el, zengjetek zsoltárokat, és mondjatok bizonyságtevéseket. Mondjátok el azt, amit az Isten tett veletek. Az Isten tiszteletem csak abból áll, hogy énekelünk és igét hirdetünk, és meghallgatjuk az ige hirdetést, hanem az Isten tisztelet, a közösség abból áll, hogy megosztom azt, amit Isten tett velem, vagy tesz velem. Istennek a múltbeli cselekedetei, amelyek hatása vannak a jelen életünkre. A legnagyobb tette Istennek az volt, hogy elküldte Jézus Krisztust erre a földre, aki meghalt és föltámadott. Hát van miért örvendezni, hogy meghalt és föltámadott. És akik vele együtt halunk meg, az új életre támadunk föl. Ezért örüljünk neki. Ha semmi más nem lenne az életemben, aminek örülhetnék, akkor is van egy okom, hogy mit tett Isten az én életemben. Hogy hogyan váltott meg engem. Ez a mindennapok örvendezését határozza meg. Ezért az öröm nem a körülményektől függ. Az öröm attól függ, hogy élő a kapcsolatom Istennel. Hatalmasan uralkodik, mindenkor szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Következő szakasz arról beszél, hogy áldjátok népek a mi Istenünket. Dicsőítsétek, mondjatok jót! Úgy látszik, hogy ma rengeteg ének jön föl bennem, mert másik énekben ezt énekeljük. Mondjatok dicséretet az Úrnak. Milyen szépen elénekeljük, de vajon megtesszük-e? Áldjátok őt! Mert ő tartott életbe bennünket, és nem engedte, hogy lábunk kinogjon. Hangosan hirdessétek dicséretét ezért. Mondjátok el, hogy mit tett veletek az Úr. És milyen érdekes, hogy ez a felszólítás nem csak ebben a közegben érvényes, hanem ez a felszólítás arra érvényes, hogy a körülöttünk lévő embereknek, mint ahogy Izraelnek az volt a feladata, hogy a körülöttük élő nemzeteknek, törzseknek, vallást tegyenek, Isten megmutassa hatalmát általuk, és észrevegyik, hogy ő az egyedül Isten, úgy ma is az a feladatunk, az a bátorítás a szívünkben, amelyre Jézus Krisztus felszólít, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet és nemzetet. És hogy tanítvánnyá tegyünk embereket, nem lehet úgy, hogy ne mondanánk el, hogy mit tesz ma Isten az életünkben. Az örvendezés meghatározta a múltat, meghatározza a jelent és a jövőt. Hisz amikor örvendezünk, akkor emlékezünk és gondolunk arra, amit Isten elvégzett az életünkben. Az, hogy ma ki vagyok, ki lehetek ő általa, és hogy hová tartok. Hogy arra a helyre megyek, ahol csak erről fog szólni az örökké valóság. Isten imádatáról, Isten dicsőítéséről. Mert megpróbál minket az Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk. De kivezettél és felüdültünk. Az örvendezés nem arról szól, hogy nincsenek próbatételek az életünkben, hogy nincsenek nehézségek, hogy nincsenek szomorú dolgok. Ez a New Age gondolkodása, hogy csak a pozitív dolgokra kell gondolni, és akkor háladás és öröm lesz a szívemben. A Biblia ezt nem támasztja alá, hanem azt mondja, az örvendezés annak ellenére történik meg, hogy mindezeket átéljük, ezeken átmegyünk, mert tudjuk, hogy az Úr van velünk ezekben a helyzetekben. És annak örülünk, hogy ő megtart bennünket ilyenkor. Hogy nem kell aggodalmaskodnunk, hogy nem kell bepánikolnunk, hogy mi lesz velem, mert a kezében hordoz. Kézzel fog be, a kezén tart bennünket. Áldozatokkal megyünk házadba. Ez az utolsó gondolat itt az ószövetségi elmérkedésnél, hogy örvendezünk, látjuk Istennek a tetteit, áldjuk őt, és áldozatot hozunk. Az örvendező ember áldozatokat mutat be az ő Istenének. Mi lehet a legnagyobb áldozat egy ember életében, a mai élő ember számára? Sorolhatnánk egy teljes felsorolást a pénztől, az időig, nagyon sok mindent, amiben áldozatot hozunk, de mégis a legnagyobb áldozat, a legnagyobb dolog, amit adhatunk Istennek, az a szívünk, az életünk. Testvérek, tudjátok, az áldozat az arról szól, többféle áldozat volt az Ószövetségben, de én most egyet szeretnék kiemelni. Az égő áldozat arról szólt, oda tettem az oltára, és onnantól kezdve én nem rendelkezek vele. Vajon ilyen a mi áldozathoz hatalunk? Így áldozunk az Úrnak, hogy oda tesszük az oltára, és onnantól kezdve ő rendelkezik vele? Vajon nem fordul elő velünk az, hogy néha egy kicsit visszavesszük az irányítást, néha lecsípünk abból a pénzből, abból az időből, amit neki akarunk adni, mondván, hogy vannak fontosabb dolgok is, vagy sürgősebb dolgok is. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaidat. Gyertek, halljátok ti is istenfélők, mint hadd mondjam el, mit tett velem az Úr. Én azt gondolom, hogy az öröm nem szólhat másról, akkor lesz igazi, akkor lesz hiteles mások számára, amikor azt mondom, hogy gyertek, halljátok meg, amit az Isten velem tett. Nem lehet hitelesebb ma az emberek számára az, mint arról beszélni, hogy mit tesz veled az Isten. Az én fiam halott volt, és most élő. Elveszett, de megtaláltatott. Ez a történet sem szól másról, csak arról, hogy mit tesz az Isten velem. Ezt a lehetőséget kínálhatjuk föl az embereknek. És miközben ezt tesszük, van egy felszólításunk is Pál apostol a Filippi levélben a gyülekezetet is, és ezáltal bennünket is a következőkre buzdít és bátorít. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nincs ott, hogy ha. Ha bizonyos dolgok teljesülnek. Tudom, hogy a legnagyobb öröm ebben a gyülekezetben az lenne, hogyha megoldódna a lelkipásztor kérdés. De nincs ott az igében, hogy csak akkor örüljünk, hogyha ez teljesül. Mert nem ezen múlik az örvendezésünk. Ez Isten ajándéka. Ha meghallgatja az imádságokat, ha kirendeli a pásztort, ez mind Isten ajándéka. Az örvendezés az az, hogy az Úrban vagyunk. Hogy benne vagyunk még mindig. A jelen. És kedves testvérem, kedves testvérek, ezt a kérdést kell megvizsgálni, hogy az Úrban vagyunk-e, mert akkor mindenkor tudunk örülni. minek lehet még örülni a jövő szempontjából? János a jelenések könyvében következőket írja. Ezek az igék megbízhatóak és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istenek küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie. Minek örvendezhetünk, amikor a jövőre gondolunk, hogy mi vár még ránk? Hát semmi biztatót nem olvashatunk a hírekből, sőt, inkább egyfajta megfélemlítés, inkább egyfajta pánikkeltés van. A híradások arról szólnak, hogy hát most megúsztuk, de bármikor történhet egy háború, bármikor becsapódhat egy üstökös, és ezek sűrűbbek lesznek. Ugye az ige ezeket milyen szépen leírja, hogy ezek a jelenségek mind arról szólnak, hogy közel a vég. Általában az emberek ennek nem örülnek. Hát akkor mi hívő emberek minek örülünk, amikor ezeket halljuk, és ezekkel szembesülünk? Az így folytatja János. És íme eljövök hamar, mondja az Úr. Tehát minek lehet örülni egy ilyen helyzetben, amikor katasztrófák vannak, amikor földrengés van, amikor ártatlan emberek meghalnak? Hát nem annak egyáltalán, de annak igen, hogy közel az Úr. Hogy már nem sok idő. Nincs sok idő, és ő itt van. Ez a jövőnk. Eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv proféta igéjét. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak a zebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere, és új hajtása egy fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Erről szól a mai életünk, hogy ő jön, és hogy én kész vagyok-e arra, hogy ő jöjjön. Mossa meg a ruháját. Nagyon érdekes, ahogy itt az ige kifejezi ezt a gondolatot. Itt most nem arról olvasunk, hogy megmosattak, fehér ruhába öltöztettek, tehát nem egy passzív szerkezetről van szó, hanem aktívról. Tehát, hogy én gondoskodjak arról, hogy a ruhám fehér legyen. Mert ő jön. Lehet így várakozni, lehet így örvendezni? Engedtessék meg, hogy még egy énekből idézek. Mi várjuk az Úr Jézus című éneknek az egyik verszaka azt mondja, hogy lesznek olyanok, illetve a Biblia mondja, de az énekben is benne van, ti halmok, rejtsetek el, mert ő jön. Nem mindenki fog ennek örülni. Akinek van rejteni valója, takargatni valója, aki nem tisztul meg a bűntől, aki nem hagyja el az utálatos cselekedeteket, az nem örül ennek. Kedves testvérek, tudunk mi ennek örülni? Megtisztulunk, megtisztítjuk magunkat? Letesszük a dolgainkat? Vagy aggodalmaskodunk? Vagy arról szól az életünk, hogy semminek sem tudunk örülni, hogy mi is beállunk azok közzé, akik panaszkodnak, akik csak a negatív beszédet mondják, akik a beszédükkel és az életükkel káromolják Istent. Nem ezért vagy itt, nem ezért vagyok itt. Nem ezért teremtett az Isten erre a földre, hanem azért, hogy felszabaduljak és hirdessem azt, amit tett. És ő nem tehet mást, mint az, hogy közel hozza hozzám a mennyet. A szívembe hozza a mennyet. Viszont nekem a legfőbb vágyam nem lehet más, mint hogy a mennybe kerülni. Isten ezt teszi az életünkkel, és ezt hirdethetjük másoknak is. Tegyük ezt, legyen ez így, és ha valakiben ez nincs meg, akkor még van ma lehetőség arra, hogy ezen változtasson. Ha valaki még úgy gondolja, hogy halott dolgok vannak az életében, vagy a környezetében, még van lehetőség változni. Ha valaki reménytelennek gondol valamit az életében, akkor legyen ott Isten igéje, hogy az, ami halott volt, az, ami elveszett volt, az most föltámadott, az most él. Jézus él. Amen.